Eredményes élettalálkozó 2014. január 17-e. Alapvető tévedés harmadik rész. Új alap.
Sziasztok! Egész váratlanul. Egy nagyon szép jó reggelt kívánok mindannyiatoknak. Egy egészen különleges reggelünk van, és lesz. Igazából, ha jó a hozzáállásunk, akkor minden reggelünk különleges. Minden nap, minden óra olyan, amely soha a történelem során, sőt az örökké valóságban meg nem ismétlődik. Nem tudom, hogy ezen gondolkoztatok-e valaha, hogy az az óra, ami most elkövetkezik, az egy olyan óra, amely a maga adottságaival, ajándékaival, esetleg kihívásaival annyira egyedi, hogy soha meg nem ismételhető. És hogyha azt mondjuk, hogy a ritkaságoknak értékük van, akkor bizony a következő egy órád egy különlegesség, egy igazi ritkaság. És persze a rákövetkező óra is, meg a rákövetkező is. Mert valami olyasmit hoz, ami soha többé nem lesz. Vagy most megéled, vagy most elfogadod, vagy most magadba szívod, vagy elment örökre. És persze lehetünk ezzel felszínesek egy kicsit, mert mondhatjuk azt, hogy de hát ilyen órából jön még egy pár, de ugyanabból nem. Jó reggelt, Péter, szia! És mint ilyen, én azt hiszem, hogy jobban járunk, ha minden percünket élvezzük. Ha nem is abban az értelemben, hogy jól érezzük magunkat benne, de mint olyan, hogy nagyra értékeljük, hogy megállunk mellette, hogy csak egyszer megéljük, és hogy nem kívánunk helyette egy másikat, mert a másik majd jön utána. De létezni, az létezik, amelyiket épp megéljük. És tudom, hogy sikerorientált emberek egész életükben azt tanulták, hogy hogyan változtassák meg a környezetüket, hogyan befolyásolják az eseményeket, és ez rendben van. A Isten úgy teremtette a világot, hogy ez a rész is a miénk. De nem önmagában, a többi nélkül, vagy inkább úgy mondom, hogy a többi nélkül, a pillanat nélkül, az elfogadás nélkül, a megélés nélkül a változtatás se ér semmit. Mert formálom a körülményeimet olyanra, amilyennek hiszem, hogy lenniük kellenének, és aztán nem élem meg őket. Megformáltam, és elszaladok a művem mellett. Mert ez az életstílusom, hogy elszaladok mellette. Mindig egy másikat várok. És most egy különleges óránk lesz, mert hogy itt van velünk Pásztor Jukka, akit nem is tudom, talán évtizedek óta ismerek, legalább egy évtized óta. Ő szolgált itt Magyarországon régen, aztán hazament, és most itt van állandó lelki pásztorként, és egy nagyon különleges szolgálata van, egy nagyon különleges ember, aki nagyon pozitív értelemben nem normális. És most csúgy elnézett rám, ami teljesen érthető, hogy nem normális embert. És azt gondolom, hogy bárcsak együnk se lenne normális. És remélem, hogy tanulunk ebből valamit. Ő egy kiváló zenész, és egy nagyon nagy szívű lelki pásztor, úgyhogy abban a megtiszteltetésben van részünk, hogy most talán énekelni is fog nekünk, és aztán hallunk egy üzenetet, és szerény személyem fogja tolmácsolni angol nyelvből magyarra. Úgyhogy pásztor, jutott.
Please sing. You need this for singing, and then I get it.
That's gonna break.
It will.
Yeah, it's gonna break what? If I'm singing.
Ah, it's perfect.
Mother,
we have another one.
Oh my God. Yeah, maybe I speak first and then I sing.
Then I don't need. Then give me the mic back because I.
Well, that's what I thought.
Yeah, really. But why didn't you tell me?
I'm still sleeping.
Amíg mindig alszom.
Jó reggelt.
A good morning.
Are you here?
Itt vagytok? Nem. Igen.
I'm still sleeping normally.
Okay, tehát normálisan én most még aludnék.
But the business people, they are waking.
De az üzletemberek, azok fenn vannak már ilyenkor. Okay. Rendben. Atyám, wait, what?
Bless this message.
Atyám, áld meg ezt az üzenetet.
In the name of Jesus.
Jézus nevében.
Amen.
Amen.
I'm not speaking long. Okay?
Nem fogok hosszan beszélni.
Only 2 hours.
Csak 2 óra. No. Nem.
All right.
Rendben.
Psalm 18, please.
18. Zsoltár.
I was talking with my friend yesterday night.
Tegnap éjjel a barátommal beszélgettem.
I was asking what in heck I can speak to business people.
És azt kérdeztem tőle, hogy mi a szöszről beszélhetnék üzletembereknek.
Because I'm not a business people.
Mert hogy nem vagyok üzletember.
I destroy every business.
Mindenféle üzletet tönkreteszek.
I'm a professional to do that.
Profi vagyok abban, hogy tönkretegyek üzleteket.
You know.
Oh, we too.
No,
me is.
But I was thinking 2 situations before I go to Psalm 18.
De 2 helyzet jutott az eszembe, mielőtt a 18. Zsoltárhoz lapoznánk.
Daniel, 3 friends in the fireplace.
Daniel és a 3 barátja a kemencében.
Do you know that story?
Ismeritek ezt a történetet?
So I'm not going to go there. I'm just speaking about that.
Csak nem lapozunk oda, csak erről beszélek egy picit.
Moses. River.
Folyó.
Egypt.
Egyiptom.
Oh, people are coming.
Emberek jönnek.
Behind.
Mögötte.
Moses and God.
Mózes és Isten.
River.
És folyó.
Boats, big boats.
Nagy hajók.
Problem.
És azt mondja, hogy probléma.
People talking behind.
Az emberek beszélnek mögötte.
Why we are here?
Miért vagyunk itt?
Mózes. Why I am here?
Miért vagyok itt?
Pretty interesting, isn't it?
Elég érdekes, nem?
2 situations.
2 helyzet.
Fireplace.
Tűz, égő kemence.
Daniel and his friends.
Daniel és a barátai.
And a river.
És a másik a folyó.
So crazy.
Őrült helyzet.
Sometimes the business world is like that.
Lehet, hogy az üzleti élet néha ilyen.
Doesn't it?
Nem.
Daniel and his friends in the fireplace.
Daniel és a barátai a tűzben.
They were happy.
Ők boldogok voltak.
Yeah! We have a party here.
Azt mondja, bulizunk. És a király azt mondja, micsoda?
Let's put a little bit heat more.
Kicsit fűtsük ezt feljebb.
You know, ladies, you have a kitchen, don't you?
Hölgyek, nektek van konyhátok.
You have this, you know, you can cook a lot of things.
És van ilyen sütőtök, meg főzőtök. Kicsit fel tudjátok fűteni.
That is happening. The king put full heat.
Na, ezt csinálta a király. Teljesen felfűtötte a kemencét, és azt mondja, na most meglátjuk. És semmi nem történt.
You know, in the life,
az életben, tudjátok, néha
we are in the heat of life.
Néha az élet tüzében vagyunk.
The situations, they are hard.
A helyzetek kemények.
And I'm in the middle of the problem.
És sokszor ott találom magam a probléma közepén.
And maybe I don't understand that problem.
És lehet, hogy nem értem ezt a problémát.
Why I am there?
Miért vagyok itt?
Why I'm here?
Hogy kerültem ide?
That the heat is so hot.
Olyan nagy a hőség.
But something different was in the front of Daniel.
De Daniel barátaiban volt valami különleges.
There was a fourth man.
Volt ott egy negyedik ember.
Are you okay?
Rendben vagytok?
Yeah, we are fine here.
Igen, egész jól vagyunk.
How come?
Hogy lehet ez?
Well, you know what? We have a son of God here.
Azért, mert itt van velünk Isten fia.
He's with us in the fireplace.
Itt van velünk a tűzben.
Yeah.
Igen.
My Jesus.
Az én Jézusom.
He is in every situation with me.
Minden helyzetben ott van velem.
He says to the disciples.
Azt mondja a tanítványoknak.
I never
ever, never, ever, never, ever leave you.
Soha, soha, soha örökké el nem hagylak.
Matthew 28.
Máté 28.
I am with you till the end of your life.
Veletek vagyok az idők végezetéig.
Okay.
Rendben.
Here we have Moses.
És akkor most itt van Mózes.
God, you call me.
Isten, te elhívtál engem.
And now I have a big problem.
És most nagy bajban vagyok.
The Egyptians, they are coming.
Az egyiptomiak itt vannak.
I get the messages all the time.
Kapom az SMS-eket, meg az
offices, they are blinking the warning messages.
És az irodámból a figyelmeztető jelek a számítógépemben ott van.
Why don't you go faster? They are coming.
És miért nem mentek gyorsabban? Meneküljetek, jönnek.
Faxes are coming.
Jönnek a faxok.
Information are coming.
Jön az információ.
The Egyptians, they are coming.
Az egyiptomiak már látszanak.
Everything is coming.
Minden jön.
My mother is running.
És az anyám is
jön. Why don't you do something, man?
Miért nem csinálsz végre valamit, ember?
My grandmother is running.
A nagymamám is
My
jön.
Grandmother is running.
És az ükanyám is jön.
Who do you think you are? Why don't you do something?
Mit képzelsz, ki vagy? Te miért nem csinálsz már valamit?
I'm sorry, I can't do anything.
Bocsánat, nem tudok tenni semmit.
I can't.
Én képtelen vagyok.
There is a river.
Itt van egy folyó, egy tenger.
And the promised land. It's over there.
És az ígéret földje a túloldalon van.
You see?
Látod?
Moses.
Mózes.
Eleven.
Nincs botom. A gitár jó lesz.
Okay, here's my step.
Itt van a botom.
What he does?
Mit csinál?
What he
does? Mit tesz?
He lifts his up.
Fölemeli a botját.
Trust in God.
És bízik Istenben. És szétnyílik.
Welcome to the Moses trip.
Isten hozott a Mózes utakon, vagy
Tour of Moses company.
What?
Tour of Moses. You're a tourist.
Ja, okay, igen, a Mózes utazási iroda.
We are arranging extreme trips.
Igen, ez ilyen extrém utazási iroda.
Welcome.
És jó munkát végeztél.
Moses was trusting God.
Mózes bízott Istenben.
In crazy situations.
Őrült helyzetekben.
Now, the verse 8, Psalm 18.
És most a 18. Zsoltár.
Verse
16. vers.
You can read that your nice original Hungarian.
Elolvashatod az eredeti magyart. Azt mondja, láthatóvá váltak a vizek medrei, és feltárultak a világ alapjai dorgálásodtól, Uram. Haragod szelének fúvásától. Lenyúlt a magasból, és fölvett, a nagy vizekből kihúzott engem. Megmentett engem erős ellenségemtől, gyűlölőimtől, bár erősebbek nálam. Rám törhetnek a veszedelem napján, de az Úr az én támaszom.
Are you with me?
Velem vagytok?
We have a great God.
Van egy nagy Istenünk.
He lifts us all.
Felemel minket. Felemel minket.
And then verse 19.
És aztán a 19. vers.
He gave us a large place.
Tágas térre vitt ki engem, 20. vers. Megmentett, mert gyönyörködik bennem.
That's a Jesus Christ.
Ez Jézus Krisztus.
Promised land.
Az ígéret földje.
All the good fruits for us.
Minden jó gyümölcs a számunkra.
Because Christ is working in our heart.
Mert Krisztus dolgozik az életünkben, a szívünkben.
He is our happiness.
Ő a mi örömünk. Boldogságunk.
In the fire,
a tűzben.
He is our trust in our heart,
ő az a bizalom a szívünkben.
In a rivers of life.
Az élet tengereiben, folyóiban.
And God does the miracles.
És Isten megteszi a csodáit.
Your business can be blessed by God,
az üzleted áldott lehet Isten által.
When you trust him.
Ha bízol benne.
Yes, we go through the fire.
Igen, tűzbe kerülünk.
Yes, we have an impossible situation.
Igen, vannak leküzdhetetlen helyzetek.
But God wants to be a God midst of this situation.
De Isten akar lenni ezeknek a helyzeteknek a közepette.
Are you with me?
Velem vagytok?
Just a simple faith as a children.
Csak egyszerű gyermeki hit.
All right.
Rendben.
That was my message.
Ez volt az üzenetem.
Wow. Now I'm gonna sink.
És most énekelni fogok. Sink. Ja, most süllyedni fogok, mert angolul csak egy
I'm
szó.
I'm gonna sink. No, I don't need that.
Why?
It's too loud.
It will be too loud. Yeah,
it, because I'm, when I'm singing.
Yeah, I'm putting
it. You understand that? I they don't need to hear my singing anyway. Yeah, I guarantee that you're gonna hear this. Okay. In Angol song. This is English. Kind of Michael Jackson. Where are you going? Where are you hurrying? Where are you running? Where is your heart? What is your goal? What is your purpose? What is the meaning? Why we are here? Answers I need. Who can help me? I don't understand why we are here. Answers I need. Who can help me? I don't understand why we are here. Where I'm running. Where I'm hurrying. Where I'm going, where is my goal? What is my purpose? What is my meaning? What is my life? Why we are here? Answers I need. Who can help me? I don't understand why we are here. Answers I need. Who can help me? I don't understand why I'm here. Heaven is calling you now. I really love you. I really love you. Heaven is calling you now. I really love you. Jesus is Lord. He's the King. He's the best, he's my life. The Lord is his answer, he's my strength, he's my joy, he's my friend. A wonderful life in Jesus Christ. He gives me new heart, purpose to live. A wonderful life in Jesus Christ. He gave me a new heart, purpose to live. Heaven is calling you now. I will love you. Yes, I will love you. Heaven is calling you now. I will love you. Heaven is calling.
Thank you very much, Pastor. Nagyon szépen köszönjük, Pásztor. Jöhet máskor is? Yeah! Köszönjük. Sok szeretettel köszöntünk mindenki távol és közel. Tudjuk, hogy sokan követitek az eredményes élettalálkozót videón, a hanganyagokat. Külön a szeretetünket küldjük Debrecenbe és Pécsre, ahol egész vad dolgok történnek, Ernő hozza a híreket. Ugye Debrecenben alakult egy gyülekezet, közülünk, közületek, olyan testvérekből, akik hát talán pásztor nélküli juhokként éltek, és táplálkoztak az eredményes élet találkozó hanganyagaiból, és aztán valahogy találkoztak, tudtak egymásról, és most gyülekezet van Debrecenben. És ugyanez történik Pécsett, igaz? Tehát... Nagyon fontos a közösség, csak kell, hogy értsétek, hogy Isten nem úgy találta ki, ami you have to go.
Yes.
Yeah. Oh, thank you for being here. And you don't understand anything in Hungarian. Hogy Pásztor Juka, hálás, hogy itt lehetett, és mennie kell, és mivel olyan szemtelenek vagyunk, hogy nincs angol tolmácsunk, nem is ért igazából, mit mondunk, úgyhogy... És a Kárizba megy. Thank you so much for being here. Thank you very much, Pastor.
Bye-bye.
Hey, bye. És... Hogy tényleg csak nem úgy találta ki, hogy magányos farkasként éljük az életünket. Hogy persze tudjuk és értjük, hogy a legfontosabb az a kapcsolatunk Istennel. És ez az első, hogy ő és te, ti ketten, és ez egy titok. És ennek a mélysége igazából az élet ereje. De aztán ezt a kapcsolatot megélni egymással, ezt a kapcsolatot megosztani másokkal, ismerni olyan embereket, akik ugyanazon mennek keresztül, mint te, bátorodást kapni, vigasztalást rajtuk keresztül, igazi barátságok. Én azt gondolom, hogy ez csak egyszerűen csodálatos így. De ez nem megy másképp, csak együtt, közösségben. Úgyhogy lehet, hogy bátorítalak is, hogyha valahol hallgatod ezeket az anyagokat, magányosan, akkor te egyrészt keress egy közösséget. Tehát keress olyan közösséget, ahol hisznek a Bibliában abban, hogy az első betűtől az utolsóig ihletet és az igazságot tartalmazza. Ahol a lelkipásztorok félik az igazságot. Ahol nem egy vallást tanítanak, hanem azt, ami írva van. És ha találsz olyan közösséget, ahol hisznek a kegyelemben, és értik a kegyelmet, amit nem azért emelek ki, mert mi a Biblia szólban a nagyobb kegyelem hívők vagyunk, bármit is jelentsen ez, hanem mert a kegyelem a Biblia központi üzenete. Isten gazdaságának a lényege. Az egyetlen olyan kategória, amelyben a Biblia látszólagos ellentmondásai feloldódnak. És rengetegen félreértik a kegyelmet. Sokan félnek attól, hogy ez egy liberális üzenet, de ha jobban odafigyelsz, fogod látni, hogy egyáltalán nem az. A kegyelem hívő szigorúbb a törvénnyel, mint bárki. Magasabb mércét állít maga elé, mint bárki. Mert nem kell, hogy tompítsa az igazság élét azért, hogy őt ne ítélje el. Mert nem ítéli el, hanem felemeli hozzá. És ezért nem kell kevesebbnek mondani a szeretetet annál, mint ami. Nem kell kevesebbnek mondani a szentséget annál, mint ami. Nem kell torzítani rajta sehol. Úgyhogy csak ne félj a kegyelemtől, keres egy olyan közösséget, ahol hiszik, látják és értik. És a másik gondolat, hogyha nem találsz ilyen közösséget, akkor ülj össze a szomszédoddal. Akkor hívd össze a gyerekeidet. Akkor legyetek ketten vagy hárman. És legyetek közösségben Isten üzenete körül. És tényleg, tehát, hogyha nem vagy elég erős hozzá, hogy megoszd valamit a szomszédoddal, akkor üljetek le és hallgassatok meg egy üzenetet együtt. És aztán egy picit beszélgessetek róla. És Isten ott lesz közöttetek. Ez az ígéret, ahol ketten vagy hárman összegyűltök az én nevemben, ott vagyok. És ez egy ámulatos dolog. És azt hiszem, mi ezt itt megéljük, nem? Tehát idejövünk, nem vagyunk egészen magunknál, péntek reggel, ugye Pásztor Juka is mondta, hogy még alszik, ahhoz képest egész jól énekelt. Legalább akkor felébredtünk, igaz? Nem, csodálatos volt. És micsoda üzenet, micsoda gondolat, hogy Isten nem csak a jó idők Istene, hanem a nehézségeké, sőt, leginkább azoké. Hogy mi megéljük itt, hogy mennyivel más venni magunknak a fáradtságot idejönni hajnalok hajnalán. Még sötétbe indulunk, és emlékeztek a Deltára, a régi Delta főcím zenére, tudod, ez a fura zene, és ott a hóban mentek az expedíciósok, és az egész ilyen. Tessék?
Most süt a nap és kánikula van januárban.
Ja, csak most januárban süt a nap és kánikula van, mondja a Péter, igen. Tehát, hogy csak tudod, a másik, hogy gyere el. Tehát, na, sok szeretettel várunk itt az eredményes élet találkozón, és amióta elkezdtük így ezt mondani, néhányan jöttetek, és szeretettel látunk titeket, örülünk nektek. Tényleg gyertek, bátorít ez minket, és áldás neked is. Van egy állandó és folyamatos meghívásotok. Úgyhogy csak köszönöm, hadd mondjak én is egy rövid imát, és aztán szeretném folytatni a múlt heti üzenetet. Mennyei Atyánk, itt vagyunk előtted, és olyanok vagyunk, mint a szomjazók, mint azok, akik eltévedtek a sivatagban, és a szomjúságuk nem úri huncutság, ahogy egy neves barátom mondta volt, hanem az életük múlik rajta, hogy isznak-e. Nekünk innunk kell, Uram, és nem is akármit, belőled kell, hogy kortyoljunk. Téged kell, hogy befogadjunk. Te vagy az egyetlen, aki és ami elégséges nekünk. Mindenhol máshol olyanok vagyunk, mint a partra vetett hal. Minden, ami kevesebb nálad, a te szerelmednél, a te óvó törődésednél, a te szavadnál, minden, ami kevesebb nálad, az csak egyszerűen nem elég. És élünk, mint a partra vetett hal. De megtaláltunk téged. És szomjazunk. És te adsz nekünk élő vizet ingyen, hogy bővölködjünk benne, hogy éljünk, hogy mi magunk forrássá váljunk. Micsoda változás, micsoda különbség. Tanítsd ezt nekünk. Ébreszd fel minket az álmunkból, hogy éljünk. És nem csak mi, hanem az egész házunk népe. Ne csak a feleségeink, férjeink, ne csak a gyerekeink, ne csak a munkatársaink, hanem a környezetünkben, aki csak találkozik velünk, aki csak lát minket, akit mi csak meglátunk, legyen ott egy ime a szívünkben értük, hogy életet találjanak, és bővölködjenek. Mert ők olyanok, mint mi egy vagyunk közülük, és ugyanaz a sorsunk. Ments, Uram, meg minket, és ments meg, Uram, mindenkit. A te nevedben a megváltó, üdvözítő, szerető Isten, a názáreti Jézus Krisztus nevében imádkoztunk. Ámen. Ugye a témánk 1 Korintus 13. A Bibliának az a része, amit még a múlt korszaki közoktatás is tanított. Emlékszem, hogy a Bibliából zsoltárokat kellett olvasnunk, és a szeretet himnuszát, emlékszem, ezt irodalmi műnek tartották, irodalmi értéknek. 1 Korintus 13, a szeretet himnusza. És azt gondolom, hogy valami egész különleges érték van benne, valami, amit nem látunk. És már talán második alkalom, hogy beszélünk erről, és ne feledjétek, az örökbiztonságról, illetve az üdvösség elveszítéséről szóló tanítás jön, és várom az anyagokat tőletek. Kaptam is, de olyan anyagokat, amik arról szólnak, hogy örökbiztonságunk van. Ez klassz, olyat küldj, ami arról szól, hogy nincsen. Küldj olyan anyagot, ami definiálja az üdvösség elveszítésének a tanát. Itt van, aki azt mondja, hogy ilyen nincs, de lehet, hogy van, és lehet, hogy te tudod is, hogy mi az. Kérlek, oszd meg velünk. Úgy értem, most nem cinikusan mondom, de hogyha neked van igazad, akkor ezzel megmentesz minket a tévedésünktől. És nem szeretném ezt a témát bigott módon kezelni. Szeretném úgy kezelni, ahogy illik, amikor az igazság az a közös urunk, és nem a saját vallásunk. Kit érdekel a Biblia szól, vagy a református, evangélikus, vagy bármelyik tan? fölötte áll mindezeknek az igazság, a valóság, ahogy tényleg van, aki Isten tényleg, amit tényleg mond. És minden tanításunk ezen az alapon kell, hogy álljon, ebben kell, hogy gyökerezzen. Úgyhogy a való igazságot keressük, nem a saját tanunk megerősítését. Úgyhogy ha megnézzünk egy ilyen tant, ha sokatoknak gondja van vele, akkor nézzük meg rendesen. Nem tudom, hogy sikerülni fog-e nekem, de legalább ez a hozzáállásom. És mert tisztában vagyok a korlátaimmal, ezért kérlek titeket, hogy segítsetek. Ha tudod, hogy biztosan elveszíthetjük az örök életünket, és ezt bibliai alapon tudod, kérlek küld el nekem ennek a tanításnak a magyarázatát. Ernőnek az e-mail címe a ernő@visszavalósághoz.hu, kérlek ide küld, és Péter, neked van egy gondolatod.
Talán érdemes lenne megkérdezni azokat, akikről tudjuk, hogy ezt tanulta meg. Például a Pünkifert, az Isten.
Igen. Oké, okay, Péter azt mondja a felvétel kedvéért, hogy lehet, hogy érdemes lenne megkérdezni azokat, akiknek a tanításában ez a tan előkerül, és nem akarom most megnevezni ezeket a közösségeket. Én beszéltem ezeknek a közösségeknek a vezetőivel, és nem abszolút a vezetőivel, de olyanokkal, akik, és tani definíciót nem kaptam. Zavarba ejtő versek, nek a felsorolását kaptam, amelyből nem állt össze egy tan. Bizonyára nem volt időnk elég alaposan beszélgetni. Bizonyára ott van a tan valahol, egy könyvben, egy jegyzetben, valahol, nem tudom. Tehát, hogyha megtennéd, hogyha ez ott van, akkor elküldöd nekem. Vagy ha nem küldesz el más, csak zavarba ejtő versek hosszú sorát, az is jó. Igaz? Csak hogy mert nyilván, ha te abban hiszel, hogy elveszíthetjük az örök biztonság, az örök életünket, akkor ez biztos megalapozottan teszed. Tehát biztos, hogy vannak erről verseid. Biztos, hogy többet tudsz erről, mint én. Úgyhogy kérlek, segíts. Jó. Vissza ide, ugye? Hol vagyunk? 1 Korintus 13. Ott vagyunk, hogy ahogy ezt a szakaszt nézzük, arra jövünk rá, hogy nem egy kicsit kell változtatnunk, hanem egy alapvető új felismerésre van szükségünk. A könnyű és olcsó tanács értéktelen, mert nem a valóságot kezeli. Amiről beszéltünk az elmúlt 2 alkalommal, az egyik dolog, 2, ugye egy nagyon szigorú vers példabeszédekből, 24:10, ha jól emlékszem, hogy ha a nyomorúság idején gyenge vagy, kevés az erőd. Ez volt az egyik, úgymond sarok, kő, vagy az egyik inspiráló gondolat. A másik pedig a párkapcsolat, a férfi és nő, a házasság. És annak a képén, az illusztrációján igyekeztünk megérteni valami alapvető tévedést. És amit mind a 2 gondolat mond, az, hogy egy olyan lehetetlen helyzetet jelent az élet, amelyet nem lehet pici módosításokkal megoldani. Nem lehet megoldani azzal, hogy egy picit jobban csinálod, hogy néhány apró tévedést kijavítasz, hogy ugyanazt csinálod, mint eddig, hogy ugyanúgy gondolkozol, mint eddig, csak többet csinálod, és picit jobban gondolkozol. Pedig ez a kézenfekvő, ez az, amit minden ember zsigerből csinálna. Amikor jött a világválság, amiben most is benne vagyunk, a legtöbb vállalkozó, ahogy kezdte elveszíteni a talajt a lába alól, ahogy veszítette el az ügyfeleit, ahogy omlott össze az addig épített élete, mit csinált? Elkezdte ugyanazt, amit eddig csinált, többet csinálni. Elkezdte nagyobb erővel csinálni. mint amikor úszol árral szembe, és egyszer csak jön szembe egy gátszakadás. Úgy értem, mit csinálsz? Hát gyorsabban úszol. Nem. Nem. Ez csak reménytelen. Valami mást kell csinálni, egy új felismerésre van szükség, egy mély megértésre. És Isten ezt üzeni nekünk, hogy az én megoldásom az életre, az nem egy tuning, nem annak a módszernek, annak az útnak, annak a módnak, ahogy te gondolkozol és élsz, a megtuningolása, hogy végre jól csináld, mert minden rendben van, csak nem csinálod elég jól, minden rendben van, csak nem csinálod elég erősen, minden rendben van, csak nem csinálod elég sokat. Isten azt mondja, hogy nem, teljesen rossz pályán játszol. Van ez a mondás, hogy jól haladok, csak rossz irányba indultam. Vagy a másik, a csiga mondja, hogy de jó, hogy ilyen lassan megyek. Jaj, de jó, hogy ilyen nagyon-nagyon lassan megyek. Jaj, de nagyon jó, hogy ilyen lassan megyek. És hogy egy csiga, miért olyan jó, hogy ilyen lassan mész? Mert rossz irányba indultam. Na jó. Azt hiszem, több variáció nem jut az eszembe erre a gondolatra. Oké. És most akkor hagy zanzásítsam, hagy mondjam ki. Ugye a házasságról az elképzelés, oké. Tehát az életről az elképzelésünk csak a nyomorúság idején gyenge vagy kevés az erőd. Ugye ez azt jelenti, hogy minden, amit csinálok, jó, csak össze kell szednem magam, és menni fog. És győzni fogok. Mire Isten azt mondja, hogy figyelj, de hogyha jön a nyomorúság, ami jönni fog, és akkor gyenge vagy, összeroppansz, akkor nem az a baj, hogy nem vagy elég erős, mert hogy össze tudod roppantani, hanem hogy kevés az erőd. Tehát gyakorlatilag egy rendszerváltásról beszél, egy forrásváltásról. Azt mondja, hogy az az erő, ami neked van, ami garantáltan összetör a nyomorúság idején, ki betegség, kapcsolati probléma, üzleti probléma, válság, bármi, garantáltan, akkor igazából, ha ez előre kiszámítható, hogy jönni fog az a nyomorúság, ami összetör, tehát hogyha ez borítékolva van, ha ez tuti, akkor milyen elmebetegség nem keresni egy jobb forrást? Nem, értitek, mire gondolok? Tehát ez egy zsákutca, láttuk a táblát, és mindenki, aki szembe jön, mondja, hogy az, de ha már egyszer rajta vagyunk, adjuk a gázt, tudod, menjünk ezzel rá. Nem. Tehát, hogy értem, egy másik alapra van szükség. Másik forrásra. És aztán a másik gondolat ugye a házasság. Vagy ugye, ha a modern emberhez akarunk beszélni, ő lehet, hogy már sokkal kevésbé gondolkozik házasságban, csak kapcsolatban gondolkozik, rövid, nagyon rövid, ultra rövid, rövid, közép, és esetleg hosszú távú kapcsolatban. És miért gondolkozik rövid, ultra rövid, rövid, és esetleg középtávú és hosszú távú kapcsolatban? Miért? Mert tudja, hogy az eleje édes, a közepe milyen? A közepe elmegy, és a vége keserű. Lehet, hogy így az eleje édes, a közepe savanyú, a vége keserű. Miért? Hát mert rosszul csinálod, mert nem csinálod eléggé, mert nem csinálod elég jól, mert egy picit még bütykölni kell rajta. De várjál, de 7 milliárd ember nem csinálja jól. 7 milliárd embernek kell még egy picit bütykölni rajta. Tehát úgy értem, ember, tehát ez egy zsákutca. Tehát ez unblock nem az, aminek látszik. Nem szólal meg valahol egy vészcsengő. Nem jön valahol az a gondolat, hogy nem ugyanazt kéne jobban, ugyanazt többet, ugyanazt mással, hanem mást kéne csinálni. Ugye, tehát mást. Egy másik forrás kell, és az egész képnek kéne megváltoznia. És akkor itt egy nagyon fontos gondolat. Ahhoz, hogy megértsük az életet, nem nézhetjük a mikrovilágot, csak a mikrovilágot. Kell néznünk a nagy képet, csak a nagy képet nézve értjük meg. És most nyilván mi itt hívő keresztény emberek vagyunk, nekünk az a gondolat, hogy Isten a valóság végső oka, és minden kérdésünkre ő benne van a válasz, ez úgy érthető. De hadd fejtsem ezt ki egy picit annak, aki esetleg nem hívő még, vagy ez a gondolat messze van az ő számára. Mi mind hiszünk abban, hogy a valóság nem a semmiből állt elő, és nem a véletlen során, hogy a személyes, ami az ember egyik legmegkülönböztetőbb tulajdonsága, az nem a személytelenből származik, hanem minden egy személyes eredettel bír. A valóságunknak van egy végső oka, egy forrása, ha lehet így mondani, aki egy öröktől fogva örökké létező Isten. Akinek a dimenzióit nem bírjuk befogadni, mert felettünk áll. Ami a mi négydimenziós világunkban befogadható belőle, az nagyon pontosan definiálva van a Bibliában, ahol a Biblia definíciója ebben az általunk megtapasztalt világban bizonyítva van. Tehát benne gyökerezzik, arra hivatkozik, olyan tekintélyű jelenségekben gyökerezzik, amelyek az ember tekintélye fölött állnak, és ilyen módon tényleg bizonyíték erejűek. Ez egy nagyon tömör összefoglalása volt egy elég összetett és megalapozott gondolkodásmódnak, de csak értsétek, hogy nem reméljük, hogy van egy Isten, hanem tudjuk, hogy van egy Isten, és nem reméljük, úgymond vakon, hogy vannak válaszok az életre, hanem vannak válaszok az életre. Csak a legtöbben nem ismerjük őket. Oké. Isten gondolatának a középpontjában, amikor teremtett, ő állította elő azt a világegyetemet, amelyet mi ismerünk, vagy ismerni vélünk. A Biblia úgy fogalmaz, hogy szólt és lett. És ez olyan meseszerűnek tűnik, de csak képzelj el egy lényt, aki a nagyságát, a hatalmát, az intelligenciáját, a bölcsességét, a tudását, az erkölcsiségét tekintve végtelen. Nem a végtelenhez közelít, hanem végtelen. Tehát képzeld el azt, hogy az általunk értelmezhető energia, mennyiség, tehát mondjuk például a saját csillagunkról hadd beszéljek, a napról. A napban tárolt nukleáris energia, fúziós energia olyan gigantikus, hogy alig van lépték rá, hogy beszéljünk róla. Most képzeld el, hogy ez az Isten egy ilyen napot képes létrehozni a szavával. Nem egyet, hanem egy tejútrendszernyit. Nem egy tejútrendszernyit, hanem milliónyit. Miért? Mert ő az igazi energia. Ő a végtelen energia. Ő Isten. És a legújabb kvantum elméletek szerint, ugye nem értek hozzá, nem is akarok úgy tenni, mintha értenék hozzá, csak megütötte a fülemet egy kifejezés, a Hoore elmélet, amely arról szól, hogy a legkisebb részecskék legbelsejében a végén már nincs más, csak rezgő energia. Vagy nem is tudom, minek kell hívni. Húrok, amelyek rezegnek, pulzálnak, ha lehet így mondani, és attól függően alkotnak anyagot, hogy milyen hullámhosszon pulzálnak. Wow! Ez nekem nagyon illik ahhoz a képhez, hogy szólt és lett. Én úgy tudom, hogy a hang, és ez megint ugye egy illusztráció, tehát Isten nem hanggal teremtett, csak ez egy illusztráció, hogy értsük, az egész rendszert úgy teremtette meg, hogy legyen benne olyan alapkoncepció, ami hasonlít ahhoz, ahogy ő tényleg teremtett. Egy anyag van, egy dolog, amit ő kiválasztott arra, hogy alapeleme legyen az egész valóságnak, és azt megrezegtette. Ezerféleképpen, milliárdféleképpen. És lett anyag. És lett energia. És mitől rezeg még most is? Zsidókhoz írt levél egy szerint az ő... Hogy? Az ő szava tartja fenn. Tehát létrehozta, és tartja is fenn. Mint hogyha Isten énekelne, azt mondaná, hogy legyen... Ez volt az emberi történelem. Eleje és vége. És aztán megyünk tovább. És ennek a szózatnak, amit mi valóságként ismerünk, célja van. És ennek a célnak, ennek a valóságnak a középpontjában figyelj, tudod mi van? Tudod mi van? Te. Ezt érted? Érted van az egész. Miattad van. Oké? Miattad van. Miért kell ekkora hűhó azért, hogy Istennek legyen egy fia vagy egy lánya? Hát miért nem csinálta azt, hogy ő ott él a mennyben, a maga tökéletes valóságában, azt tudod, Marian, legyél. Lehet, és ott van Marian. Ha, szia Marian, te vagy a lányom. Ha? Tud Marian. Miért? Mert a szabad akarat és egy igazi kapcsolat, az egy varázslat. Azt nem lehet instant csinálni, annak nőnie kell, annak létre kell jönnie, szabad akarati döntésekkel, tanulással, megismeréssel, bizalommal, fájdalommal és nevetéssel. Nem tudom, értitek-e? Isten azt akarta, hogy mi találjunk rá, mi szeressük meg, mi válasszuk őt. Azt akarta, hogy udvarolhasson nekünk, hogy megnyerhessen minket, hogy úgymond elrabolhassa a szívünket, hogy egy igazi kapcsolatunk legyen vele. Meg akarta osztani a dicsőségét velünk, de azt csak úgy lehet, hogyha tényleg szabadok vagyunk. Ami azt jelenti, hogy azt csinálsz, amit akarsz, mert nem adott végtelen hatalmat. Azt csinálsz, amire erőd van, és lehetőséged. A valódi szabadság azt jelenti, hogy valódi döntési lehetőséged van. Választhatsz, mindig választhatsz. Na, de a lényeg az, hogy Istennek föl kell nevelnie minket. Tehát egyrészt meg kell nyernie minket, és aztán, ha megnyert minket, akkor még ebben a földi életben a mi úgymond szabad akaratunkat, a lelkünket fel akarja készíteni az örökké valóságra. Azt akarja, hogy olyanok legyünk, mint ő, nem mint ahogy a tészta szaggató ugyanolyanra szaggat minden tésztát, hanem hogy a jellemünkben az alap értékrendszerünkben egyformák legyünk. És azt hiszem, ennek a teljes definíciója a szeretet. Na most. Ahhoz, hogy ez a kiképzés megtörténjen szabad akaratból, ahhoz Istennek feloldhatatlan feszültségeket kellett beépíteni a rendszerbe, amelyek arra vezetnek, sőt kényszerítenek minket, hogy megoldást találjunk, amely hol van? Ő nála, az ő rendszerében. Ezt értitek? Most magyarázom. Fiúk, önző disznók vagytok mind. Olyan bánatosan messze vagyunk a szeretettől, mint Makó Jeruzsálemtől. Lányok, önző hárpiák vagytok mind. Olyan bánatosan messze vagytok a szeretettől, mint Makó Jeruzsálemtől. Úgy értem, a teljes romlottság tana érvényes az emberiségre, férfiakra és nőkre. Nincs egy se, aki jót tenne, mindenki teljesen gáz, nem fogom elolvasni, Róma 3-ban van benne, és Isten azt mondja, hogy ez a bukás következménye, ez az, amire egy véges szabad akarattal bíró lény jut, de én szeretlek titeket, ti voltatok a terv, ez így tökéletes, innen foglak én elvezetni titeket oda, hogy olyanok lesztek, mint én, azaz szerető lények. Rendben van? De ez nem úgy fog megtörténni, mint a Matrixban, hogy beülsz a számítógépbe, rácsatlakoztatják az agyadra a gépet, és letöltik rá a helikoptervezetési programot. És tudsz helikoptert vezetni. Tudod, önző volt a... Szerető vagyok, tudod? Nem, hanem te élsz egy életet, interakcióban vagy a környezeteddel, velem, az igémmel, a szellememmel, és én fokról fokra, úgy, ahogy te megértesz, döntéseket hozol, elbuksz, fölkelsz, fokról fokra megtanulod, mit jelent élni, mit jelent embernek lenni, mit jelent szeretni. És ezért Isten nem földi paradicsomnak teremtette a világot, hanem a bukás után megátkozta. Ha elolvasod az átkot, az átok azt jelenti, hogy minden gáz lesz, semmi se fog jól működni, nem megy azonnal teljesen tönkre, csak épp annyira, hogy az egész egy zsákutca legyen. Egy totál zsákutca. Amiből Isten azt mondja, hogy én kivezetlek téged. Rendben van? Úgyhogy. A férfit másmilyenre teremtem, mint a nőt. Ja, hát persze. Hogy kiegészítsük egymást. Nem? Hát ezt olvassuk egy Mózesben, hogy nem jó Ádámnak egyedül, teremtek hozzáillő segítőtársat. És Ádámban rögtön megjelenik a kép, hű, de király egy szolga. Egy jó barát. Tudod. És van egy képe arról, hogy miben is kéne segíteni. Ugye tegnap hoztam haza azt a nagy gyümölcsöt, nehéz volt. Remélem erős lesz a segítőtárs, mert akkor ketten hozzuk a gyümölcsöt. Lehet, hogy ő hozza, nem tudom. Segítőtárs. És hát Isten is mondta, nem jó nekem egyedül. És azonnal ezt az egészet az önző nézőpontomból magyarázom és nézem. És ez történik, ugye, ezt figuráztuk ki, illetve erről beszéltünk az előző két alkalommal, hogy van egy elvárásunk, amikor belemegyünk a párkapcsolatba, ami alapvetően az, hogy majd a másik boldoggá tesz engem. Ő a hozzám illő segítőtárs. Igaz? Aki kipótolja az én hiányomat. Aki boldoggá tesz a boldogtalanságomban. Aki betölti azt az űrt, ami van bennem. Ő adja meg azt, ami hiányzik. Nem erről szól a másik. Ez a koncepció, és ez az alapvető tévedés. Ugyanez az életre. Az élet az a földi paradicsom, csak rá kell jönnöm, hogy hogyan. Megfelelő erő kell hozzá, megfelelő módon kell csinálnom is. És ahogy a tévéreklámok is, meg a kultúrám, meg az iskola is, meg minden ígérte, egy nap magához ölel a világ, és jól lakat, elkényeztet, boldoggá tesz engem, ameddig csak ki nem pukkadok. Igaz? Vissza a házassághoz. A párkapcsolathoz. Értem, a férfit és a nőt, a férfi Isten különbözőnek teremtette. Úgy is mondhatnám, hogy inkompatibilisre teremtette. Nem tudom, ezt kiszúrtátok-e? És a férfi és a nő egymásnak segítőtársai, de nem a természeti életükben, az önzésük beteljesítésében, hanem a szerető emberré válásban, az igazi célban. Egyedül sosem mennél keresztül azon a jelenfejlődésen, amely az életed célja. Megmaradnál önző disznó és önző hárpia. Ez a helyzet. Annyira nehéz kivetkőzni a természetünkből, hogy csak egyszer nem tennénk. Mindig elkerülnénk a nehézséget, mindig elkerülnénk a kihívást, mindig elkerülnénk a növekedést. Sose néznénk szembe a gyarlóságunkkal, sose magunkat ítélnénk, mindig a másikat. És szeretétek, hogy mindenki bunkó körülötted? Hogy mindenki hibázik, előbb vagy utóbb, mindenki megbánt, mindenki elszúrja. Ezek mind, mind rosszak. Ugye? Kiszúrtad? Persze te nem. És aztán a másik vége pedig, hogy jó, nem, mindenki nagyszerű, csak én vagyok szörnyű, én vagyok elviselhetetlen, én vagyok rettenetes. Persze, hogy senki nem szeret. Tényleg. Úgy értem. Egyik sem igaz, hogy értem, mind Isten képe vagyunk, nagyszerű, méltósággal, értékkel, mind megismételhetetlen, borzasztóan értékes, és mind rosszul működünk, és mind egy hamis úton járunk. És Isten azt mondja, hogy két dolgot teszek, adok neked egy igazi életet, tehát én beléd költözök, én neked adom a saját életemet, én megelégítelek legbelül, és így jutottunk oda, hogy egy hosszú történetet rövidre fogjak, ha a nyomorúság idején gyenge vagy, akkor nem én vagyok az erőd, ezt mondja Jézus. Ha a nyomorúság idején gyenge vagy, ez csak azért lehet, mert legfeljebb a vallásod vagyok, de nem az életed. Ha a nyomorúság idején gyenge vagy, akkor nem találtál meg engem, mint forrást, mint szeretőt, mint a szükségeid betöltését, mint a bizalmad alapját, mint az életedet. Nem kárhoztatlak, baromi nehéz engem így megtalálni, mert annyira ragaszkodsz a saját életedhez. Annyira nem engeded el a saját rendszeredet, a saját védelmi rendszeredet, a saját forrásaidat, a saját koncepcióidat, a saját elképzeléseidet, mindazt, amit tanítottak neked, amire büszke voltál, amivel eddig győztél, az mind nem jó. Mi az emberi győzelem csúcsa, a vereség, amikor elbukok, amikor fekszem a földön, és már nem bírok, és Isten fölemel. És újra állok, és újra bírok, de már nem én, hanem Isten én bennem. Amikor megértem, hogy nem nekem kell egyre ügyesebbnek lennem, hanem el kell ismernem a képtelenségemet, és végre rábízom magam arra, aki elég ügyes. Az emberi élet kulcsa az elgyengülés, és ebben a teljes bizalom valakiben, aki méltó erre a bizalomra, Istenben. Tudod, csak gondold át a keresztet. Nem méltó a bizalomra. Tehát nem hagyta, hogy kicsontozzák azért, hogy téged megmentsen. Mi az, amit ne tenne meg még? Van-e valaki, aki méltóbb arra, hogy rábízd magad, mint ő? Ezt a bizalmat megtanulni, ezt az egzisztenciális függést megtanulni, ez az élet célja. És figyelj, nekem nem megy. Én vért pisilek, ahogy tanulom. Miért? Mert szabad vagyok. Nem bízni benne. Sanyi, de te annyi mindent tudsz. Ja, de szabad vagyok úgy dönteni, hogy nem állok rá arra, amit tudok. Félek, és úgy döntöttem, hogy félni is fogok. Miért félsz? Hát majd elmesélem. Elmesélem, és akkor már te is félsz. És utána azt mondom, hogy nem kéne félnünk. Miért? Mert nem jön a baj, de az jön. Tehát akkor ember, akkor féljünk. Nem, mert van egy válasz, van egy forrás, aki és ami elég nagy. Jézus. A három fiúval a kemencében ott volt egy negyedik, Isten fia. És a hajuk szála sem görbült. Ugye nem, a füst nem járta át a ruhájukat. A hajuk nem pörkölődött meg. Csak az ijegység volt, csak a körülmény. De annak az élét Isten elvette. Egészen. Egy csoda. És azt gondolom, hogy egy illusztráció arról, ahogy mi élhetünk. És akkor nem lesz nehéz az élet, de én ott leszek veled. És a körülmények megváltoznak? E igenis, nem is, de én ott leszek veled. És mi lesz a különbség? Hát az, hogy a körülményekben élhetsz. Sőt, ha megelégszel azzal, aki én vagyok, teljes örömöd lehet. Sőt, hogyha elég rugalmas vagy ahhoz, hogy még vezethesselek is, azaz váratlan körülményekbe vigyelek, akkor az élet egy csodálatos, bocsánat, kalandá válik, ahol minden óra egy megismételhetetlen csoda. Hogy mit hoz, azt nem tudom. És ez egy egész más életfilozófia, értitek? Ez a nyugati ember számára a halál. Belegondoltatok ebbe? Tudod, hogy mi lesz a következő órában? Nem. És mit tettél érte, hogy tud, hogy mi legyen? Semmit. És nem félsz a következő órától? Hát ha a következő óra eseményeire gondolok, akkor rettegek tőlük. De megtanultam egy másik életet élni, ahol az én erőm és biztonságom nem az, hogy én a magam hatalmával uralom az életem körülményeit, hanem az, hogy én a magam hatalmával teljesen rábízom magam valakire, aki megkérdőjelezhetetlen erővel uralja az élet körülményeit. Csak nem árulja el nekem, hogy mit csinál. Legalábbis nem pontosan. Úgy árulja el nekem, mint ahogy én elviszem a Benjit az állatkertbe. Gyere, Benji, elmegyünk. Hova? Majd meglátod. Ja, de mégis hova? Majd meglátod. Nem akarok. Na jó, az állatkertbe megyünk. Ó, az jó, az milyen? Vannak állatok. Milyen állatok? Kicsit izgulok. Tudod? Nem tudja, nem volt még soha. Értitek? Nem tudja. De neki nem az a módszere, hogy ő leuralja az állatkertbe menetelt. kis három évesen tud lemenedzseli, hogy jutunk oda, miből lesz pénz a vonatra, meg a nem tudom, a belépőt miből fizetjük ki, és hogy megyünk el pisilni, amikor már kell, és miért ne veszik meg az oroszlán, meg nem tudom ilyenek. Tehát ezeket ő nem tudja lemenedzselni, ezek olyan kategóriák, amiket nem is ért. Ha ezeket magára venni, hisz valósak. Ha a módszer az életre az lenne, hogy az én erőm elég, api, akkor az élete egy dráma lenne. Értitek? Pedig mi így éljük az életünket. Értitek, mit akarok mondani? Egy alapvető tévedés, egy alapvető hibás hozzáállás. És Isten megátkozta a világot, hogy ne bírjunk megmaradni ebben a tévedésünkben, hanem hogy meneküljünk ő hozzá, és tanuljunk meg benne bízni egészen. És amikor ez megtörténik, akkor nem csak végre működik az élet, hanem a végtelent kapod meg. Csak gondolj bele, hogy egy olyan lényé válsz, aki teljességgel rákapcsolódik Istenre. Mi az, amit Isten ne tehetne meg veled ezután? Ebben az életben és az eljövendőben. Az emberi nagyság, az emberi érettség, az emberi célba értség, mértékegysége az, hogy mennyire bízom Istenben. Ki a legsikeresebb közülünk, aki legjobban bízik Istenben? És sokszor ez az, aki a legtöbbet fekszik a földön. Mert neki kellett nagyon megtanulnia bízni. Ezért nem ritkaság, hogyha Isten valakit szeret, akkor csapások érik. Jobbot szerintetek Isten gyűlölte, vagy megvetette? Nem, jobb volt a büszkesége. Azt mondja, láttad-e az én szolgámat, Jobbot? Láttál-e hozzá hasonló, igaz és fedhetetlen embert? Valami, hogy így parafrázis. Uram, választanál mást kedvencnek? Rendben van? Értitek? Hát ha ezt tudom, nem szállok be. Ezt az egyet nem kérdezte meg tőled Isten, hogy be akarsz-e szállni. Benne születtél. Második pont. Kapcsolat. Mert a függés a módszer, de nem a tartalom. Érted? A függés a módszer, nem a tartalom. Isten a tartalmat is át szeretné adni. A tartalom a szeretet. Kicsit egyszerűsítek, de a tartalom a szeretet. És azt mondja, meg fogsz tanulni szeretni. Ó, de én nagyon szeretem a csoki fagyit. Én már tudok szeretni. Csoki fagyit például. Nagyon szeretem. Mire Isten azt mondja, hogy jó. Még van néhány gondolatom a szeretetről. És hogyha nagyon tömör akarok lenni, akkor azt mondom, hogy nézz a keresztre. Az a szeretet legteljesebb definíciója. Ha te szeretni akarsz, akkor képzeld el magadat az én helyemen, mondja Jézus. Képzeld el, hogy az, ami téged legmélyebben mozgat, az arra vesz rá, hogy leélj egy csendes életet, aztán tökéletesen szolgálj, és aztán nyomorultul meghalj. Olyanokért, akik teljesen tévednek. Teljesen el vannak, akik teljesen gázok. Az igazság, a méltányosság, és minden a te oldaladon áll. Tüzet kéne lehívnod a mennyből, és megégetni őket, ez lenne az igazságos. És te csendesen meghalsz. Csendesen? És nem letépik a húst rólad. Megszégyenítenek. Kigúnyolnak. Ez a szeretet? Aha. Ez a szeretet. És ki az az elmebeteg, aki egy ilyet meg akarna tanulni? Mindenki, aki megházasodik. Mert Isten inkompatibilisre teremtette a férfit meg a nőt. Mind a kettőt egy nagyon mély, kicsit másfajta úgymond hajtóerő húz és tart a kapcsolatban. Aztán ugye hívő emberként az esküd, az elkötelezettséged Isten felé. És aztán az egész dolog csak nem működik. Csak egyszer nem működik. Önzően. És ez a célja. Hogy ne működjön önzően. Hogy ne teljesüljön az álmod. Mert az álmod az egy önző álom volt. Az arról szólt, hogy én kövéren és gazdagon akarok meghalni. És keresek a magamnak egy asszonyt, aki felhízdal és meggazdagít. És tudod, te leszel az. Örülsz. És ugyanezt mondja a lány is, csak közben verdesi a szempilláit. És ezért megbocsájtjuk neki. De ugyanezt gondolja. És csak nézd meg azt a hős lovagot, hogy mekkora bunkó lesz belőle, amikor kiderül, hogy nem teszed boldoggá. Vagy nézd meg azt a verdeső szempillájú tündérkét, hogy micsoda hárpia lesz belőle, amikor kiderül, hogy nem teszed boldoggá. Wow. Egyetem horrorfilmet lehetne csinálni belőle. Tehát az igazi, tudod, igazi párkapcsolati mozi 18 éven felüli lenne. Tudod, ne, de nem akkor, ha csak... Mi ugyanúgy elbagatelizálják, mint a háborút. Ugye, hányan láttatok háborús filmet? Gyertek! Megsebesültem! Tudod, én is katona akarok lenni, ez király! Te úgy néz ki, hogy jössz a helikopterrel, egyik csapat, másik csapat, még átintesz a haveroknak, hogy megyünk. Az volt a másik csapat. Aztán lezuhantok, eltörik a kezed, tudod, megficamodik, majdnem mindenki meghalt, ketten maradtok életbe, elindultok, golyózápor, tudod, pattognak szana szét a szilánkok, belevágnak a húsodba, a haverodnak szétlocsan az agya, ott fekszel is, nem tudsz hova menni. És aztán vége. Király. Házasság. Romantikus film. Nem tudom, hogy elő tudom eladni, de megpróbálom. Drágám, olyan hallgatag vagy. Csak nincs valami baj. Nincsen. Na de mondd, valami biztos bánt. Olyan magányosnak érzem magam. Ó, nem vagy magányos, nagyon szeretlek. Biztos? Igen. Csókolóznak. Wow. Meg akarok házasodni, ilyen a válság, ezt el tudom viselni. Nem játszom el, milyen az eredeti, mert nem tudnátok elviselni. Hanem hagyj használják egy illusztrációt, figyeljetek. Pásztor Matti mesélte, hogy tanított arról, hogy micsoda a szégyen, amikor egy férfi veri a feleségét. És hogy ezt nem szabad. A szeretet nem ilyen. A szeretet az önfeláldozó, az türelmes, az befektető. És hát lement ez a tanítás a pulpitusról, ugye Törökországban, igaz? Ott volt sokáig, most már Iránban van. Nem, most is Törökországban van. Mindegy, megy ő mindenfelé. És a vénei jönnek oda hozzá alkalom után, hogy figyelj, pásztor, tehát ez nagyon kemény volt. Tehát hogy veszed rá az asszonyt, hogy ne nyaggasson, hogyha nem verheted meg? Wow. Na de várjál. Tehát egy olyan kultúrában, ahol nincs nevelve a férfi arra, hogy ezt nem szabad, ott a természeténél fogva és a szituációnál fogva ez egy praktikus megoldásnak tűnik. És ez szerintem két okból praktikus. Az egyik ok az az, hogy mi férfiak állatok vagyunk, a másik ok pedig az, hogy a nők sokszor elviselhetetlenek. Úgy értem, abszolút tudtok úgy viselkedni, hogy a legészszerűbb megoldásnak azt tűnik, hogy tetlegességhez folyamodjon az ember. Tessék? Költözzünk Iránba. Nem, csak hogy értsétek, ez teljesen elfogadhatatlan a szeretet fényében. De a dolog természetét tekintve, csak egyszerűen az erőviszonyok, a jellem, az események, az elhangzó szavak, az össze egymásnak feszülő érzelmek, és nem tudom minek a fényében. Wow! Mit akarok mondani? Azt akarom mondani, hogy Isten ránézett Ádámra, és azt mondta, ez egy bunkó. És az is marad. És mit értek ez alatt? Azt értem alatta, hogy egyedül soha nem lesz benne szeretet. A szeretet dinamikája valami olyasmi, ami csodálatos. De nem létezik csak kapcsolatban. Ezért nem létezik szeretet egy olyan Istenben, aki egy. Mert ha egy vagyok, akkor mindaz, ami a szeretet definíciója értelmezhetetlen. Ez csak egyszerű metafizika. A lét formájában nem létezik a viszony a másikhoz. És annak az erkölcsileg, pragmatikusan és minden szinten tökéletes definíciója és formája. A szeretet. Az csak akkor létezik, ha legalább kettő van. És a teljesség a három. Isten szent háromság, és közöttük tökéletes szeretet van. És ez a szabad akarattal bíró többes szám tökéletes vezérelve. Gyönyörű. De nem egy érzés, nem az egy kiszipolyozza a másik kettőt, hogy annak az egynek tökéletes legyen, és ezt mondja a másik három egy is, hanem a kifelé nézés, és elkezdtük olvasni 1 Korintus 13-at, 16 kategória, amely leírja a szeretetet, és nincs közte egy sem abból, amiről álmodtál. Hölgyek, egy sincs benne arról, amiről álmodtatok. Férfiak, egy sincs benne, amiről álmodtatok. És Isten ránézett Ádámra, és azt mondja, hogy nem jó az embernek egyedül, mert bunkó marad. Teremtek hozzáillő segítőtársat, hárpiát. Mert ketten együtt muszáj lesz megtanulniuk szeretni. Mert nem lehet a bunkót tisztelni, csak ha szeretem. Nem lehet a hárpiával kedvesnek lenni, csak ha szeretem. Értitek? Isten inkompatibilisre teremtette a férfit és a nőt, megátkozta a világot. Jaj, ne, aranyos, elbuktatok. Nem baj, majd csinálok jacuzzit, hogy jó legyen. Nem, megátkozta. Úgy értem, bogáncsot fog teremni, verejtékkel fogod enni a kenyeredet, vágyakozni fogsz, tudod, a férjed után, de ő uralkodni fog rajtad, és fájdalommal fogod szülni a gyerekedet. Úgy értem, az egészet megátkoztam, hogy megmentselek titeket. Értitek? Most figyelj, mondok még egyet. Hogy család? Gyerekek? Az az igazi? Imádom a gyerekeimet. Úgy értem, imádom őket. Benji, Zozi, a nagyfiú, már tudod, üzleten gondolkozunk együtt. Csodálatos. De ember, ez rosszabb, mint a házasság. Ezek hárman vannak. Mind a háromnak szabad akarata van. És beszél mind a magáét. És nem kulturáltan, hanem kultúrálatlanul, és próbálod megfenyíteni őket, megnevelni, befektetni, bármit csinálni, de a lényeg az, hogy felzabálnak. Nincs egy pillanatod, se az asszonynak, se nekem. Ezek olyanok, mint a vérszívók. Kedvesen, mosolyog, szóltál nálunk vendégségben nemrég. Nem, tündériek, nagyszerű, de ember, amikor 10 évesen álmodtam egy jövőről, tudod, miről álmodtam? Lesz egy 1001-es Kawasakim. És lesz egy tögös szőke nő, mint a Encsi. Ketten felülünk a motorra, és két hitelkártyával beutazzuk Európát. Ott állunk meg, ahol akarunk, tudod, csak élünk, És tudod, és gyönyörködünk a természetben, és habzsoljuk az élményeket, és magunkba szívünk, és aztán persze valami erényeset is csinálunk, és alkotunk, és megérintjük a történelmet, és tudod, és szárnyalunk, és szabadok leszünk, és élünk, és bulizunk, és haverjaink lesznek. Sose terveztem, hogy rabszolgája leszek három kis vérszívónak. És most mind azt gondoljátok, hogy szegény Sanyi milyen családban élhet. Figyelj, klassz családban. De értsd meg, hogy a koncepció, hogy miről szól az élet, az nem az, mint amire kondicionáltak minket. Érted, hogy mi a szívás? A szívás az az, hogy egész gyerekkorunkban, egész 10-20 éves korunkban, a napjainkig is a kultúránkkal azt tanítják, hogy mind annak, amit Isten tervezett, és mind annak, ami az ő célja, és mind annak, ami az élet igazi értelme, az ellenkezőjére vágy. Az ellenkezőjére készülj, és az ellenkezőjét próbáld csinálni. Érted ezt? Micsoda csapda? Mert csak gondolj bele, hogyha egész 10 éves koromban azt mondták volna a szüleim, vagy a reklámok, vagy a 10 éves, tudod, ilyen tini regények, hogy, vagy a filmek, vagy bármi. Ahelyett, hogy azt mondták, hogy egy nap gazdag leszel, meg lesz a kavaszakid, meg lesz a szőkenő, és a korlátlan fedezetű hitelkártya, és belelovagoltok a naplementébe, ehelyett azt mondták volna, hogy te egy rendkívül értékes ember vagy. Valaki, aki egy nap még nagy dolgokat fog tenni az életben. Lehet, hogy egy nap lesz feleséged, akit szolgálhatsz, akit szerethetsz, akit, tudod, Istenhez vezethetsz, és a papja lehetsz, valaki, aki segít neki megtanulni élni, aki majd a szavaival, tudod, megtisztítja őt, vigasztalni fogja, bátorítani és építeni. Aki keményen fog dolgozni azért, hogy otthon teremtsen ennek a családnak. Aki, hogyha elnyeri Isten tiszteletét, ha elnyeri Isten jó indulatát, akkor egy nap gyermekeknek lesz az apja. És azzal töltheti a napjait, hogy tudod, hogy felneveli őket, hogy átadja nekik azt, amit Istentől kapott. Hogy egy nap lehet, hogy szolgálhatsz. Egy nap lehet, hogy elviheted az élet üzenetét olyan emberekhez, akik nem ismerik. Tudod, ha erényként a türelmet tanították volna, ha erényként az önzetlenséget tanították volna, hogyha erényként, tudod, valaminek, ami célja lehetne az életnek, a szeretetet emelték volna föl, 1 Korintus 13-at, ami türelmes, jóságos, nem irigykedik, nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat, nem örül a hamisságnak, de együttörül az igazsággal, mindent elfelez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr, soha el nem múlik. Ha a valóságra készítettek volna föl, az élet akkor is nehéz lenne, de akkor nem harcolnék vele. Értitek? Akkor együtt munkálkodnék a célért. Akkor szerető ember szeretnék válni. Akkor arról álmodnék, hogy ha egyszer meghalok, halljak meg méltósággal. És nem akarom a japán kultúrát felemelni, de emlékeztek, meséltem a filmről, a 47 Roninról, akik egy szerintem teljesen démoni kultúrában nőttek föl, és egy teljesen démoni világban éltek, amely világ történetesen azzal a módszerrel úgymond uralta a benne élőket, hogy iszonyatos fegyelmet és valamilyen szinten méltóságot nevelt beléjük. Olyan erényekért éltek, amiket mi nem is ismerünk, és nem is értünk. Lehet, hogy az erényeknek másoknak kéne lenniük. 1 Korintus 13 erényeiért kéne, hogy éljünk. a kapcsolatért Istennel, hogy ismerjük őt is, hogy bízunk benne. Nekik a hűség az Urukhoz, a bosszú, a becsület voltak azok az erények. És csak gondolj bele, hogy milyen szív kell, hogy dobogjon egy emberben, aki azt tűzi ki célként maga elé, hogy nem majd egyszer a jövőben, hanem most nem fogok becstelenül élni és meghalni, hanem megteszem, amiről hiszem, hogy a kötelességem, és aztán megölnek. És ez így rendben van. És ezt most eldöntöm, hogy a közel jövőm erről fog szólni. És az álmom az az, hogy ne felakasszanak, hanem hogy fölvághassam a hasamat. Mert ez a tisztelet teljes halál. A szamuráj halála. Csak képzeld el, hogyha bennünk, modern emberekben Isten ismerete, az ő szava, az ő értékei, az ő elképzelése az életről ilyen gerincként, ilyen jellemként élne. Ha egy nőnek az lenne az álma, hogy tisztelje a férjét, hogy uramnak szólítsa, hogy a királyát lássa benne, és megtanulna úgy nézni a férjére, mint egy királyra. Csak gondoljatok bele, hogyha egy férfinak az lenne az álma, hogy az életét adhassa a feleségéért. Nem egy harcban, hanem a szürke hétköznapokban. Hogy megkorbácsolhassa. Hogy keresztre feszíthesse. Hogy megölhesse. És ő akkor is csak szeresse. Ugye a szavaival tisztára mossa, felépítse, felemelje. Ez lenne az álma. Ez lenne az én képe. Mikor vagyok valaki? Ha szerető ember vagyok. Ha tisztelő asszony vagyok. De nem ilyen kultúrában élünk. Igaz? És miért beszélek erről? Mert bár keresztények vagyunk, nagyon sokáig a kereszténységünket módszerként használjuk arra, hogy a régit megbütyköljük. Olvasom a Bibliát, hogy megbütyköljem a férjemet, a feleségemet, olvasom a Bibliát, hogy a régi rendszerben jobban működjek, hogy végre uralni tudjam a körülményeimet, és végre nyugalmam legyen, Isten majd elárulja a trükköt. Miközben Isten célja az, hogy végleg elveszítsem az uralmamat a körülmények között, és a kapcsolatommal meg az a célja, hogy végre szerető emberré váljak. És ezen az úton mind haladunk, életünk végéig haladni fogunk. És óriási deficittel bírok. Nem tudom, hogy te hogy gondolkozol magadról, mennyire látod magadat jónak vagy rossznak ezen az úton. Csak hadd mondjam azt, hogy nagyon könnyű az embernek magát győztesnek számolni, amíg nem nézett szembe az igazi mércével. De ha esetleg vesztesnek számolod magad ebben, teljesen rendben van. Úgy értem, életünk végéig dolgozik rajtunk az Úr. És én nem is tudom, hány éve vagyok keresztény. Régen. Majdnem 20. Lehet, hogy már több, mint 20. Én a dátumokkal nem vagyok jó. És mondjuk azt, hogy kereken 20 év után, mintha az első győzelmek itt lennének. Mint hogyha szívből és zsigerből tetszene az, ahogy Isten tervezi. És működik. És nagyon tetszik. Amit mondani akarok így a végére, az az, hogy Isten útja jobb. Ha képes lennék ma teljesen hozzáláncolni magam Istenhez, és teljesen bízni ő benne, teljesen függni ő tőle, és elengedni minden körülményemet, akkor a leggyőztesebb, legteljesebb, legboldogabb emberré válnék egyik pillanatról a másikra. Nem azért, mert furcsa vagyok, hanem mert ezt hozza eredményként. Szabadságot, teljességet, igazi életet, megélt pillanatokat. Fantasztikus. És hogyha képes lennék a szerepemet megélni, férfiként, szerető emberként, vezetőként, kősziklaként, valaki, aki az életét adja a rábízottakért, a legnagyobb méltóság, a legnagyobb dicsőség volna, és a legnagyobb öröm a számomra. Mert Isten férfinak teremtett, és a magam igazi szerepében vagyok otthon. És ugyanígy, hölgyek, Isten asszonyoknak teremtett titeket, és a magatok igazi szerepében vagytok, igazán önmagatok. És Isten hűségesen dolgozik azon, hogy elvigyen minket oda, ahova teremtett. Készít az örökkévalóságra, és munkálja a jellemét bennünk. És rengeteget bukunk, és nincs mivel dicsekednünk, csak ő vele. De ő vele igen. És amit kívánok, hogy a harcot vele feladjam, hogy ne ellene harcoljak az ő nevelő, javító, építő munkája ellen, hanem inkább vele. Úgyhogy köszönöm a figyelmeteket, és hát ennyi volt a gondolat mára. Mennyei atyánk, kérünk, hogy bocsáss meg nekünk. Sokat vétkezünk, mindannyian. És tényleg nincs mivel dicsekednünk, de megvalljuk a bűneinket, nem takargatjuk. És te hű és igaz vagy, megbocsájtod azokat, és megtisztítasz minden gonoszságtól. Vezetsz minket egy jó útra, egy igaz útra, egy élhető életbe. Kérünk, hogy áld meg az eredményes élet hanganyagokat, mindet, a múltbelit, jövőbelit, a videókat. Légy ott minden emberrel, aki hallgatja, nézi, és legyen egy szolgálatod neked, mindazok felé, akiket szeretsz, akiket keresel, akiket meg akarsz találni. A te nevedben, Jézus Krisztus nevében. Amen. Köszönöm a figyelmeteket, el vagyunk bocsájtva.